Kedves hallgatóink, napjainkban a középiskolákból sokan jelentkeznek valamilyen felsőoktatási intézménybe továbbtanulás céljából. A felvett diákokból azonban nem minden esetben lesz diplomás szakember, legalábbis ezt támasztják alá a statisztikai adatok. Hamarosan kezdődik az egyetemi tanév, és az elsőéves hallgatóknak szembe kell nézni a kulturális sok jelenségével. Új közegbe kerülve ez szinte elkerülhetetlen, mondta el rádiónknak Balogh Beáta, klinikai szakpszichológus. Eltérő, hogy ez a hosszabb, közegváltási folyamat kinek mennyire zökkenőmentes vagy megterhelő, ugyanakkor a hallgatók többségénél három tényező esetében tapasztalható ez a jelenség, a korábbi kapaszkodók elvesztése, a kommunikációs nehézségek, valamint az identitás krízis. Az egyetemi kezdés nehézségeiről, a kulturális sokkról, a tanulási stratégiákról Balogh Beáta, klinikai szakpszichológust Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Balogh Beátát, klinikai szakpszichológus. Köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk. Régi ismerettségünkre való tekintettel tegeződnék. Köszöntelek itt nálunk újfent a stúdióban.
Szép napot kívánok a hallgatóknak!
És hát mai témánk az az egyetemistává válás lesz középiskola után, hogyan, miként kezdjük el az egyetemet fiatalként, és ez lelkünkre hogyan, miként hat. Hogyan zárja le egy középiskolás ezt az átmeneti időszakot a középiskola az egyetem között, mikkel kell szembenéznie, miként záródik úgymond ez az időszak a középiskola vége?
Azt gondolom, hogy az a középiskolás, akinek sikerült a felvételie, az nagy boldogsággal zárja le ezt az időszakot, és igazából egy ilyen nagy várakozás, egy szabadságérzés, egy felnőttségérzése keletkezik benne, úgy érzi, hogy mindent megtehet, kinyílt a világ, övi minden, és hogy már semmi nem állíthatja meg, és valószínűleg ezzel a boldogságérzéssel telve a nyáron még jól kibulizza magát, hogy aztán majd szeptemberben egy új életet tudjon kezdeni, ami azért kihívásokkal is teli, de azt gondolom, hogy ilyenkor közvetlenül a felvételi után, a nyáron ebben még annyira azért nem gondolnak bele.
És közvetlen ezután ugye már megtörtént az egyetemi felvételi, a ponthatárhúzás, és akkor hát felveszik a hallgatót. Ugye talán ami az egyetem első pontja szegmense, fogalmazhatunk így, a gólyatábor, ez például miként érheti a hallgatókat, vagy miként érje a középiskolásokat, erről mit lehet tudni?
Hát ugye a gólyatábor az tulajdonképpen arra való, hogy beavassa, bevezesse az egyetemi létre az új hallgatókat, és ez ugye az idősebb hallgatók által történik meg, amikor elvileg megismertetik az újakat ugye az új szabályokkal, a helyszínekkel, új kapcsolatok teremtésére van lehetőség részben ugye maga az új hallgatók, tehát az első évesek között, illetve azért a felső évesekkel is jó, hogyha alakul ki valamilyen kapcsolat. Ez egy nagyon jó dolog egyébként, amennyiben jól csinálják. De azért megjegyezném, nem akarom ugyan elvenni a pozitív létét ennek, de megjegyezném, hogy maga a gólya kifejezés is talán már nem annyira helyes vagy jó érzést keltő, mert hogy ez eleve egy ilyen infantilis gyereklétbe nyomja le az első éves hallgatókat, tehát egyfajta aláfölé rendeltséget feltételez, és ez azért nem annyira jó indítás. Igaz, tudom, hogy ezt mindenki elfogadja, végigcsinálják, de talán érdemes lenne ezen elgondolkozni. Ugye az utóbbi időben azért nagyon sokszor hallhattunk visszaélésekről ezekben a gólyatáborokban, ahol tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez egy rendszer szintű felelőtlenség. Mert hogy tudjuk, hogy ez egy elfogadott dolog, tulajdonképpen ezt a fajta visszaélést normalizálják azzal, hogy tábor szintre emelik, és viszonylag kevés ugye az ellenőrzése annak, hogy mik is történnek ebben a táborokban. De talán érdemes azon elgondolkodni, hogy ugye ez a nagy szabadságérzés, amit ott szeretnének megélni, vagy szeretnénk megélni, azok kimerítik-e a valós szabadság fogalmát. Tehát szabadság-e az, hogyha a mások határainak az átlépése révén akarunk vadul bulizni és jól érezni magunkat, hagyomány és a jó kedv az felmentést ad-e a másikkal való visszaélésre, aztán tényleg szabad-e azt tenni, hogy a saját jó kedvem, felszabadultságom az annak árán következzen be, hogy a másikban feszültséget, esetleg félelmet, ne adj Isten, megalázottságot vált ki. Tulajdonképpen ez soha nem szabadság, a szabadság megélése, hanem mindig egy kényszer ebben a gólyatáborban való részvétel, mert nyilván mindenki pozitívan áll hozzá, úgy megy oda, és jó dolgokra készül fel, de ez mégsem sül el, azért ez eleinte elgondolkoztatja az újakat is, szerintem a szülőket még jobban ugye a botrányok után, mert hogy tulajdonképpen azért vesz részt a hallgató ezeken, mert van egyfajta csoportnyomás. És hogy ez a csoportnyomás nem hagyja azt sem, hogy kilépjen a helyzetből, vagy ellent mondjon, és ne csinálja meg azokat a megalázó feladatokat, amikkel ugye az idősebbek esetleg előállnak. Félhetnek attól, hogyha nem megy el a gólyatáborba, vagy nem csinálja meg, amit kérnek tőle, akkor kimarad valamiből, illetve hát nagyon ciki lehet, és hát sajnos tényleg kirekesztés is lehet akár a vége. Egyébként én azt tapasztalom a rendelésemen, hogy egyre több középiskolás, alig egyetemista kezd ennek tudatára ébredni, és hogy sokan választják azt, hogy inkább el sem mennek, inkább vállalja, hogy kimarad és ciki lesz, de hogy nem akar részt venni ilyen megalázó dolgokban.
Hogyan néz ki alig egyetemista lét kezdete, hiszen ugye új közegbe kerül, ez egyfajta kulturális sokkot is okozhat, ugye a középiskolai komfortzónából is kilép, ezek milyen nehézség elé állítják a friss egyetemista hallgatókat, akik frissen bekerülnek, mi is ez a kulturális sok, amit ilyenkor kap az ember friss egyetemistaként?
A kulturális sokkot definícióként 1960-ban egy kanadai antropológus, Oberg írta le, ő ezt kifejezetten betegségként írta le, ami kezelendő. De azért a mi szituációnkra adaptálva azt mondhatjuk, hogy ez tulajdonképpen egy olyan helyzet, amikor a megváltozott környezetben egy feszültséget, frusztrációt él meg az ember, ugyanis a korábban megszokott normák, értékek, szokások, szabályok, amikkel ugye az ember biztonságosan élt az előző közegében, ennek a teljesen megváltozása váltja ki ezt a feszültséget és szorongást. Ehhez ugye valamilyen módon muszáj alkalmazkodni, mert vagy megszöksz, vagy megszoksz elv érvényesül, és ez alapján ennek az alkalmazkodási folyamatnak több szakaszát írjuk le. Ha egy görbén ábrázolnánk, akkor ez egy U alakú görbe lenne, ahol ugye az U betűnek az első, felső szára az a boldogság, a várakozás, a kíváncsiság, új felfedezések, tehát hogy egy ilyen eufórikus, felfokozott érzés, ahogy említettem az elején, hogy majd az enyém a világ, és én bármit megtehetek, és ahol azt várjuk, hogy ezek az új kapcsolatok, amik ugye sokszor első látásra létrejött szimpátia alapján kezdenek el alakulni, ezek csodálatosak, és azt várjuk, hogy ez egy életen át kitart, és tulajdonképpen kicsit el is kezdjük elfelejteni a régi életünket, a régi barátainkat, már kevesebb a kapcsolatunk, már nem annyira akarok hazamenni, ugye, hogyha nem helyben van az egyetem, és hogy mindent erre az új életre próbál alapozni a fiatal. Ez azonban ugye körülbelül 2 hónapos időtartam után kezd el változni, ugye kezd el leszállóágba kerülni az U, ahol egy frusztrációs szakasz következik be. Mikor jön ez a két hónap? Ugye két hónap után kezd el rájönni az egyetemista, hogy az egyetem nem csak a buliról szól, meg a jól érzem magam és megváltom a világot, hanem bizony azért vannak teljesítmény, előírások, jönnek az első konfliktusok, egészen más nyelvezettel kell tanulni, egészen más időbeosztással kell élni. Tehát minden megváltozik, amihez hirtelen kellene alkalmazkodni, és hát erre sokszor nincsenek ugye kialakult módszerek, szabályok, aminek a segítségével ez a fiatal könnyen tudna ehhez alkalmazkodni, és hát ilyenkor ugye fokozódik a feszültség, a frusztráció. Egyébként ez az a szakasz, amikor ha valaki bizonytalan abban, hogy jó szakot választott-e, hogy tényleg akar-e itt tovább tanulni, tényleg bírja-e képességekkel, erővel ezt csinálni. Tehát, hogy ez az a szakasz, amikor az ilyen bizonytalanabb emberek elhagyják az egyetemet, pálya elhagyóvá és egyetem elhagyóvá válnak. Mert hát ugye itt ezt bírni kell. Jellemző, hogy ebben a szakaszban még ilyen úgy mondjuk, hogy alacsonyabb rendű védekezési mechanizmusokat, vagy megküzdési stratégiákat tudnak alkalmazni, és nagyon sokszor például regresszióval védekeznek, vagy projekcióval, tehát hülye a tanár, nincsen tankönyv, stb., tehát hogy másra vetíti ki ezeket a problémákat, csak ő nem tehet róla, és akár átmehet egy ilyen dükitöréses, vagy pszichoszomatikus betegségekben megnyilvánuló esetekbe is. Na most itt jön elő az a probléma, amikor észleli a fiatal, hogy a korábbi kapaszkodói segítségei, azok milyen értékesek voltak, amíg megvoltak, itt pedig nincs, vagy alig van, ugye egy új környezetben, új emberekkel, ahol mindenről neki kell döntenie, neki kell megoldania, főleg mondom, hogyha nem is helyben van az egyetem, tehát mondjuk a kollégista, akkor meg pláne, és hát ezt nagyon nehéz bírni, és olyan egész odáig is elmehet ugye az U-nak az alja, az alsó végpontja, hogy esetleg komoly depresszióba esik. Ekkor kezdi el értékelni azt, hogy milyen jó volt korábban, és elkezd egy kicsit visszavágyni a korábbi élethelyzetébe. Aztán a harmadik szakasz, ez már a felívelő pálya, ugye, amikor telik az idő, napról napra igyekszik megoldani a problémákat, egyre jobban megy, egyre több a sikerélménye, esetleg tényleg a tanulásban is jól sikerülnek az éhák, tehát hogy elkezdenek jönni a pozitív ingerek, a kapcsolatok is kezdenek stabilizálódni, az új kapcsolatok, és hát ezáltal ugye elkezd fejlettebb megküzdési stratégiákat alkalmazni, mert már erősebb. Itt a legjobb, ami, hogyha ezt használják a hallgatók, az a humor. Tehát ilyenkor figyelhető meg az, hogy mondjuk egy sikertelen ZH esetében akkor vigasztalják egymást, de leginkább úgy, hogy kifigurázzák, humorosan próbálnak túllendülni, hogy majd a következő jobban sikerül, illetve tényleg elkezd alakulni maga az összetartás a hallgatók között. És hát tulajdonképpen megbékül az új környezettel, az új normákkal, teljes módon alkalmazkodik hozzá, talán összefoglalva mondhatjuk azt, hogy megbirkózik az új valósággal. És ugye az U görbénknek a felső, felszálló ágának a felső része, az pedig már az elfogadás fázisa, amikor már megéli azt, hogy sikeresen beilleszkedett, hogy alkalmazkodott, hogy képes teljesíteni, és hogy bár nem a frusztrációval van elfogadva, nem a régi életére gondol vissza, bár ugye az előző szakaszban, hogyha elkezd egy kicsit visszakapcsolódni, és hogy mind a kettőt, tehát az új és régi környezetet párhuzamosan próbálja megtartani és megélni, az nagyon sokat tud segíteni, és hogy most már ugye a jövőre irányul, hogy minél sikeresebb lehessen, és hogy törekszik arra, hogy ezek a kapcsolatok, kötődések minél erősebbek és minél hosszabbak legyenek, úgyhogy tulajdonképpen az U görbe végére értünk, de aztán itt jön az, amikor számításba kell venni, hogy még ha kollégista is hallgatunk, azért néha-néha csak hazamegy, csak találkozik a régi környezetével, barátokkal, családdal, és azt lehet megfigyelni, hogyha ugye hosszabb ideig, mondjuk hetekig nem ment haza, akkor ugyanez a kultúrsok figyelhető meg a régi környezetben, mert hogy újra el kell kezdeni ahhoz alkalmazkodni, tehát hogy egy ilyen állandó lent is fent is helyzet alakul ki, hol itt vagyok, hol ott vagyok. Ha mondhatok egy személyes példát, nekem a legnagyobb kultúrsokom az volt, mikor elsős lettem, kollégista voltam, tehát ugye ilyenkor az ember, hát a kollégiumban úgy szokták elhelyezni ugye a hallgatókat, hogy az azonos hallgatókat, azon szakon lévő hallgatókat ugye egymás közelébe. És ugye mi 15-en voltunk pszichológus hallgatók, ebből 9-en voltunk kollégisták, és ezt így 3 szobába sikerült elhelyezni. Tehát, hogy tulajdonképpen 0-24-ben az ember a csoporttársaival van, és volt köztünk egy lány, aki eszméletlenül szeretett beszélni, és állandóan beszélt. És én úgy mentem mindig haza hétvégén, hogy otthon is állandóan a fejemben az ő hangját hallottam, hogy beszél. Tehát, hogy sokszor ilyen dolgok is nagyon frusztrálóak lehetnek, annak ellenére, hogy ugye az ember próbál alkalmazkodni, de hát ki hogyan? Van, aki úgy, hogy próbál bezárni, van, aki meg kinyílik, és annyit beszél, amit lehet, hogy még előtte soha.
Említettük a tanulást, illetve az újfajta stratégiákat, meg hát, hogy önállóan kell döntéseket hozni. Ezek hogyan alakulnak ki, az önálló tanulási stratégiát, hogyan dolgozzák ki, illetve hogyan találják meg úgymond a helyüket, vagy milyen módszerekkel találják meg a helyüket az új közegben a hallgatók?
Hát talán akkor magával a fejlődési krízissel kezdeném, ami ugye egy új szintre lép azzal, hogy valaki egyetemista lesz az új környezet, új barátok és az új normarendszer között. Itt tulajdonképpen 5 féle krízist figyelhetünk meg. Az első a sorban ugye a szülőkkel való kapcsolat, a leválás. Hát ez nem mindenkinél megy egyszerűen, ugye sokféle családból, sokféle közegből érkeznek a hallgatók, és hát ezeknek az összecsiszolása is egy nagyon nehéz feladat. Részben ugye a hallgatók egymás között, vagy a szobatársak egymás között, illetve másrészt pedig az otthoni környezettel való megküzdés tulajdonképpen, hiszen azt gondolom, minden szülő viszonylag nehezen engedi el a gyermekét, és sokkal nehezebben, mint mondjuk a kamaszkorban, mert kamaszkorban is beszélünk, meg akár óvodáskorba lépése is beszélünk, ugye egyfajta elszakadásról a szülőtől, de hogy mindegyik más, és ez talán azért sokkal-sokkal nehezebb, mint az összes többi elszakadás, mert hogy itt felnőtté vált a gyermek. Igaz, szoktam mondani, hogy az, hogy valaki 18 éves lesz, meg felvették az egyetemre, attól még jogilag felnőtt, de hogy elég érette, az egy másik kérdés. De hát pont az egyetemista időszaknak ez az egyik feladata, hogy megérjen. Sajnos nem a középiskolában jönnek meg a gyerekek, vagy hát nem tudom, sajnos-e. Tehát, hogy a szülőknek is meg kell tanulniuk, hogy most már egy felnőtt emberrel kell partnerként együttműködniük, és hogy hagyniuk kell, el kell engedniük, hogy élje a saját életét, ami ugye sokszor, itt volt korábban kérdés, csak aztán nem tértünk rá vissza, sokszor azért is nehéz, mert ezzel a nagy szabadsággal, felszabadultsággal, meg a enyém a világ érzéssel, ugye hajlamosak a fiatalok egy kicsit elengedni a gyeplőt, és hát ennek azért lehetnek negatív következményei is. A sok bulizás, ugye az alkohol az bevett szokás, most már azért a drogok is eléggé jelen vannak sajnos, illetve a szexuális felszabadultság is előfordul, de azt gondolom, hogy az a fiatal, aki otthon megfelelő, stabil értékrendet kapott, az még ha ki is próbálja egyszer-kétszer ezeket a dolgokat, nem fog benne megmaradni. Tehát, hogy fontos az, hogy a fiatal tisztában legyen azzal, és pontosan tudja, hogy milyen céllal jött ide, és mondom, aki megfelelő értékrendet kapott, az tudja, hogy ő tanulni jött, célja van, nem, és nem csak a bulizás. Tehát, hogy ezeknél a fiataloknál nem kell attól félni, hogy végleg elkallódnak. Hát akik ugye elmerülnek viszont a bulizás rejtelmeiben hosszan, azoknál már nehezebb a helyzet, ott el kell gondolkozni azon, hogy eleve motiváció hiányról van-e szó esetleg, tehát hogy tényleg tanulni akar-e, vagy csak élni a diákok életét, vagy esetleg ez egy olyan fajta kompenzáció, aminek a hátterében nagyon súlyos szorongás lehet, és nyilván akkor segítségre szorul. Másik típusú fejlődési krízis az a vallási kételkedés. Ez lehet, hogy furán hangzik, de én magam is megéltem a csoporttársaimmal, illetve nem én személyesen, hanem csoporttársaimon láttam, hogy ugye egyfajta keresem önmagam, és vallási téren is sokan elkezdik önmagukat keresni. Tehát az, hogy kilépnek a családból, és saját döntéseket kell hozni, van, akiben ez óriási szorongást okoz, és van az a kör, aki ezt a vallásosságban, a hitben próbálja meg valahogy ezt a biztonságot megkeresni, megtalálni. És itt nagyon gyakori egyébként, hogy szekták találják meg ezeket a fiatalokat, ami egy ideig nagyon jól funkcionáló, döntésképes, normálisnak tűnő viselkedést alakít ki a fiatalban, de aztán később ugye, ezek a szekták egyszer csak elkezdenek rajtuk uralkodni, amit hát jó esetben észrevesznek, és egyszer csak elkezdenek felnőni, és megpróbálni kiszabadulni, csak ugye ez már utána nehéz. Tehát, hogy itt azért ez a fajta biztonságkeresés nyilvánul meg abban, hogy egyfajta ilyen vallási kételkedés alakul ki. A harmadik típus az a teljesítménykrízis, ami ugye együtt jár a pályaválasztási elkötelezettséggel. Kutatásokban azt mutatták ki, hogy ennek a krízisnek a csúcspontja az az ötöd éven van, tehát a végzős évben van, és hát ez valószínűleg összefügg azzal, hogy az a bizonytalansága, hogy mi lesz a végzés után, lesz-e munkahelye, megfelelő munkahelye lesz-e, meg tud-e belőle élni, tehát hogy milyen lehetőségek állnak az ő rendelkezésére. Aztán a következő, az a párkapcsolati elköteleződés, ugye nagyon sokan az egyetemen, vagy az egyetemi évek alatt találják meg a párjukat, hát vagy örökre, vagy ha nem örökre, de legalább hosszú időre, és hogy ez is egy nagy kérdés, hogy mikor és mennyire köteleződjem el egy pár mellett. És hát ugye ezzel együtt jár az intimitás, illetve az önértékelés krízise, ami hát megint egy ilyen hosszú fejlődési folyamat, mire megérik rá a fiatal, de azért általában az egyetemi öt év alatt ez meg szokott történni, és hát végül minden probléma megoldódik, mert kialakul az a stabil normarend, a saját stabil normarendszere, amivel aztán majd ugye az életvezetését tudja vinni. Egy nagyon fontos, hogy a fejlődési krízisek az egyetemi évek alatt csökkenő tendenciát mutatnak, tehát ahogy egyre jobban érik a személyisége, egyre magasabb színű megküzdési stratégiákkal rendelkezik, annál kevésbé fogja a dolgokat krízisként megélni. Viszont az elköteleződés pedig ezzel ellentétesen folyamatosan nő, ugye, ami megint az érésnek a következménye. Na most, hogyan lehet segíteni ebben a fiataloknak? Hát a szülőkről már beszéltem, hogy igen, próbálják meg elengedni, hagyni, dönteni, hibákat elkövetni a fiatal, tehát hogy hagyj élje meg a saját életét úgy, ahogy ő éppen dönt, mert hogy ebből a hibákból fog tudni tanulni, meg a tapasztalatokból fog tudni majd még jobban fejlődni és érni. Ugyanakkor biztatni kell ugye erre a cselekvő megküzdésre, biztatni kell arra, hogy tervezzen, tehát legyenek tervei, próbálja ki azokat, valóságpróbáknak tegye alá, és hogy ugye ezekkel a tapasztalatokkal egyre jobban fejlődnek a megküzdési stratégiák, erősítse a kapcsolatait, tehát hogy alakuljanak ki stabil, erős kapcsolatok, akikre bajban is lehet számítani, és hogyha az aktuális stratégiája éppen nem vált be, akkor legyen képes azokat módosítani, ugye a tapasztaltak, a tanultaknak megfelelően.
A beszélgetés végére ugye maradt a tanulás. Milyen stratégiát érdemes alkalmazni úgymond az egyetemen, hiszen azért kicsit másképp kell, mint a középiskolában.
Igen, ez is egy nagyon nehéz feladat a fiataloknak, hiszen a középiskolában ahhoz voltak hozzászokva, hogy napról napra tanulnak, rendszeres, gyakori számonkérés van, és tulajdonképpen nagyon sok segítséget kapnak. Az egyetemen hatalmas mennyiségű anyagot kell nagyon rövid idő alatt elsajátítani, sokkal kevesebb segítséggel, és hát bizony ez a nagy feladat újfajta tanulási stratégiákat igényel. Hogyan lehet ezt jól csinálni? Hát először is célokat kell meghatározni. Tehát fontos azt tudnom, hogy mi a célom azzal, hogy én idejöttem, hogy tanulni akarok, hogy mennyire motivált vagyok ebben a tanulásban, és nyilván minél jobban tisztában vagyok a céljaimmal, tehát hogyha valaki már 8. korától orvos akart lenni, az egy nagyon erős elköteleződés, egy erős motiváció, az valószínűleg a tanulásban is ugyanilyen motivált lesz, mert tudja, hogy mit akar. Ezért fontos a belső motiváció megélése. Nagyon fontos tudni, hogy az egyetem nem kötelező. Tehát ezért van nagy jelentősége a belső motivációnak, mert ha csak mondjuk szülői kényszerre megy a gyerek az egyetemre, és nagyon-nagyon erőfeszítést kell véghez vinnie a tanulás során, hát bizony az elég gyakran szokott kevésbé hatékony lenni, és szintén ugye sokszor egyetem elhagyáshoz vezet. A másik fontos dolog, hogy meg kell tanulni az idővel gazdálkodni, és fókuszálni az anyagra. Tehát míg a középiskolában viszonylag kevés anyag, viszonylag több idő alatt, de kívülről beosztva az időt, addig itt ugye senki nem mondja, hogy üljél le, kislányom, tanuljál, odaülök melléd, kikérdezem, segítek, elmagyarázom, ez azért már itt nem jellemző. Tehát meg kell azt tanulni, hogy nem szabad minden tanulást csak a vizsgaidőszakra hagyni, vagy csak az éhe előtti 1-2 napra hagyni, mert akkora az anyag, hogy ezt képtelenség annyi idő alatt megvalósítani. Na most hogyan lehet ezt megcsinálni? Érdemes napi vagy heti tervet készíteni az időbeosztásra, érdemes tárgyakra fix időpontokat hagyni, illetve tudatos koncentrációt kell csinálni. Hogyan lehet ezt csinálni? Hát először is meg kell hozzáteremteni a megfelelő tanulási környezetet, ami mondjuk egy kollégiumban saját tapasztalataim szerint is elég nehéz, de akkor is a lehetőségekhez mérten kell egy viszonylag nyugodt környezetet teremteni, ahol amennyire lehet kevés inger veszi el a figyelmet a tanulásra. Aztán használhatunk tanulási technikákat. Kinek mi jön be? Nem tudom, van-e annyi időnk, hogy egy picit beszéljek mondjuk az NLP-ről, aminek ugye az a lényege tanulásmódszertanban, hogy azt mondja, hogy 5 érzékszervünk van, és mindenkinek megvan az a sorrend, hogy milyen az érzékszervi dominanciája. A 2 legismertebbet szerintem mindenki tudja, az egyik az, akinek látnia kell, olvasnia kell, amit tanul, a másiknak meg hallania kell, és van a harmadik, a mind a kettő, de hát ezen felül azért még a másik 3 érzékszerv is fontos lehet, és éppen ezért, hogyha én tisztában vagyok azzal, hogy az én érzékszervi dominanciám milyen, és annak megfelelően kezdem el tanulni ezt a rengeteg anyagot, akkor sokkal hatékonyabb leszek, mint ugye a jól ismert magolásban. Ahhoz, hogy ne csak magoljunk, ahhoz szükséges az értő olvasás. Tehát, hogy értsem egyáltalán, hogy mit olvasok, hogy mit kell megtanulnom, és ehhez nagyon jó, ha jegyzetelünk. Én mindig azt a stratégiát szoktam ajánlani a hallgatóknak, hogy amikor először kezdem el tanulni, akkor jegyzeteljek, tehát így szélesebb körben, viszont a vizsga előtt legyen, én ezt a kis, pici kis kocka jegyzetlapot szeretem, tehát olyan pici kis jegyzetlapra csináljak egy szűk vázlatot. És hogy utána, amikor már tudom, hogy miről akarok beszélni, mert megtanultam, akkor a vizsgán, a felidézésben már ez a pici kis vázlat fog segíteni, mert azt utána már a tudásomból ki tudom törölni. És azért fontos, hogy pici legyen a papír a vázlathoz, mert minél nagyobb a papír, annál többet szoktunk ráírni, és akkor az már nem igazi vázlat, tehát elveszünk a részletekben. Aztán vannak olyan technikák, mint például a Pomodoro-nak nevezett technika. Ez semmi más nem jelent, mint hogy tanulási, tehát intenzív tanulási, koncentrálási szakaszokat, pihenési szakaszokkal váltakozva csináljuk. Nem árt, hogyha ehhez mondjuk mozgunk is egy kicsit, tehát hogy testileg, lelkileg felfrissüljünk, ígyunk egy frissítőt, ne feltétlenül energiaitalt meg kávét, hanem inkább akkor mozogjunk, ígyunk egy jó teát, és rögtön kellemesebb lesz a tanulás. Aztán a tanulás elsajátításához segítenek aktív módszerek, ahogy mondtam, a jegyzetelés. A passzív olvasás az nem segít. Tehát ha csak olvassuk, akkor közben biztos mindenki tapasztalta már, nem érdekel nagyon, amit olvasok, akkor hajlamos vagyok gondolatban elkalandozni, miközben mechanikusan olvasom én a könyvet vagy a jegyzetet, de nem ott vagyok, és fogalmam nincs, hogy mit olvasok. Ezért jó a jegyzet. Fontos, hogy összefoglaló, tehát pici vázlatot írjunk róla, illetve sokat segít az is, hogyha próbálom másoknak elmagyarázni. Aztán fontos, hogy számon kérjem önmagamat, tehát figyeljem azt, hogy hogyan haladok, és hogyha sikeresnek látom, mert megtanultam, akkor bizony fontos, hogy elismerjem az eredményemet, és ezt meg is lehet ünnepelni. Ki, mivel? Nem azt mondom, hogy kocsmázás legyen mindig az ünneplés, de mondjuk egy csoki, egy mozi, egy társasági találkozó vagy buli, mert kell, hogy elismerjem, hogy büszke lehessek magamra. Ez megerősít a további tanulásban. Ugye fontos a rendszeres önértékelés, és hogy fontos tudnom azt, hogy a folyamatos teljesítés, a céljaimnak az elérése, az folyamatos munkát igényel. Tehát nem szabad ilyen kitörésszerűen csinálni a tanulást, mert az nem fog igazi tudást adni.
Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik az egyetemi tanév, és az első éves hallgatóknak szembe kell nézni a kulturális sok jelenségével. Új közegbe kerülve ez szinte elkerülhetetlen, mondta el rádiónknak Balog Beáta, klinikai szakpszichológus. Eltérő, hogy ez a hosszabb, közegváltási folyamat kinek mennyire zökkenőmentes vagy megterhelő. Balog Beáta, klinikai szakpszichológust Sütő Dávid Pelé kérdezte.